Én is sok szeretettel köszöntelek benneteket, hiszen az úrvacsora az egy különleges dolog, mert az úrvacsora az lehet a kegyelem, és lehet az ítélet forrása is. Ugyanaz az úrvacsora az egyikünknek az életet mutatja, a másikunknak talán abban a pillanatban az Isten országából való kizárást mutatja. Nem az úrvacsora anyaga, nem az elkészítő hite, nem a kiszolgáltató felkészültsége, hanem az úrvacsorát vévő Istennel való kapcsolata, alázatossága az mutatja meg, hogy ítéletet vagy kegyelmet veszünk az úrvacsorán keresztül. Korintusi első levél 11. fejezetében van klasszikusan a úrvacsoráról szóló ige szakasz feljegyezve, és ebből olvasnék én a 26. verstől a szereztetési igét, Korintusi első levél 11. fejezet 26. versétől egészen a 30. verséig. Így szól. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Azért, aki méltatlanul eszi-e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Ezért van ti köztetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan. Az úrvacsora olyan, mint az áramforrás. De az áramforrás is lehet jó és rossz. Mondjuk mit jelent az áramforrás, ha egy levegőztető gépre van, lélegeztető gépre van kötve? És mit jelent ugyanaz az áramforrás, hogyha egy villanyszerelő rossz helyre nyúl? Az egyiknek az életet, a másiknak pedig adott esetben akár a halált is jelentheti. Ilyen az úrvacsora. De nem önmagában veszélyes az úrvacsora, hanem az Istennel való kapcsolatunk és az emberekkel való kapcsolatunk. Hogy vajon azok vagyunk-e, aminek látszunk? Erre ad választ. Mert az úrvacsorával lehet élni, és az úrvacsorával Pál apostol tanítása szerint lehet vissza is élni. Márk evangéliumában a széder esti vacsorához két tanítványt elküld egy forráshoz, egy kúthoz, és azt mondja, hogy egy szolga fog jönni, és egy korsó vizet visz ez a szolga. És ezt a szolgát szólítsátok meg, kövessétek, ahová bemegy, kövessétek a házba, és ott szóljatok a ház urának, és mondjátok, hogy a mester küldött, és a mester szeretné elfogyasztani ezt a széder vacsorát az ő tanítványaival együtt. Persze Jézusban mindig van valami titokzatosság. Jézus nem az az áldott adventista testvére hasonlító, aki mindig mindenben kiszámítható. Jézusban volt mindig valami titokzatosság, de ez a titokzatosság soha nem önmagáért volt, hogy ő saját magát előre nyomja, és ilyen az úrvacsora. Az úrvacsorában is mindig van valami titokzatosság, soha nem fogod megérteni az úrvacsorát teljes keresztmetszetében, teljes mélységében, de annyit mindig megérthetsz belőle, amennyi a lelked jobbítására vonatkozik. Ebben is. A 21. századi fül már nem is veszi észre azokat a kis titokzatos pontokat. Menj a kúthoz, és ott fogsz találkozni egy szolgával. Menjetek a kúthoz, és fogtok találkozni egy szolgával. Persze, a tanítványok nagyon jól tudták, hogy kútról vizet csak és kizárólag nők visznek. Nem volt nehéz. Oda csak szolgák mentek, de, hogy még helyesebben mondjam, szolgálók mentek. A diákjaimtól szoktam megkérdezni, hogy mi a különbség a szolga és a szolgáló között. Ma már nem tudja senki. A szolgáló az a nő. A szolga a férfi. És Jézus azt mondja, hogy találkoztuk egy férfivel, aki annak ellenére, hogy ő férfi, elmegy a kútra, és egy korsót visz. És menjetek el, kövessétek, ne szóljatok hozzá, ahová bemegy, szóljatok a ház urának, és mondjátok azt, hogy a mester kéri, hogy adjon egy helyet, ahol elfogyaszthatom az én tanítványaimmal együtt a pászka bárányt. Márk evangélium 14. fejezet 13. versében van ez a kis történet feljegyezve. Jézus mindig szegény volt. Kerülte a pompát, kerülte a díszes drága ruhát, de a szegénységében mindig szépen öltözött, megadta a módját. És Jézusban van valami méltóság. Ezt a méltóságot ma lásd meg az úrvacsorában. Mert az úrvacsorában ott van Jézus titokzatos méltósága. Jézus misztikus méltósága. Az utolsó vacsora egy kicsit kivétel volt Jézus életében. Tudjátok miért? Azért, mert ennek a közösségnek a leggazdagabb emberéhez kéreckedett Jézus be. Sokszor volt szegényekkel. Ő nagyon jól ismerte, hogy mi a szegényeknek a nyelvezete, hogyan kell megszólítani, mit kell mondani. De azt, hogy most a leggazdagabb emberhez megy be, ez valami különleges. Jézus ma a te életedbe akar belépni. A gazdagokhoz jön. Hozzánk. Akik bizonyos szempontból meggazdagodtunk. És Jézus velünk akarja elfogyasztani az utolsó vacsorát. Nagy és díszes vacsorázó helyre ment be. És ebben a díszes vacsorázó helyben egy gazdag házat láthatunk. A leggazdagabb házat. Jézus ezt már kinézte jóval előtte. És ebben a házban Jézus jól érzi magát. Főúri körülményeket biztosít, és így búcsúzik el a tanítványaitól, mert nagyon jól tudta, hogy ez egy búcsúvacsora. Pedig a széder az egy visszatérő vacsora volt. Visszatekintettek. Mi is a széder vacsorának az emléke? Az Egyiptomból való szabadulás gondolata. A feltámadásban van valami gazdagság. A feltámadásban van valami gazdagság, ami megfigyelhető az úrvacsorában. És még a keresztény úrvacsora is teljes mértékben a széder úrvacsorára épül rá külső jegyeiben. Úgy vannak a kenyerek kialakítva, a kenyérdarabkák, hogy ezeket a kenyérdarabkákat, amikor megtörjük, akkor egy téglára hasonlít. Vajon miért? Gondolkoztatok ezen? Ez nem egy kenyérdarab, ez egy tégla. Mire emlékezteti a zsidó embert a tégla? Egyiptomra. Mit csináltak ott? Ramszesz és Piton városában? Vályog téglákat készítettek. És itt van az úrvacsorában a múlt, mert mindannyian mi is ott jártunk Egyiptomban. Mi is tapostuk a vályog téglát, és az Úr csodálatos kegyelme által kivezetett bennünket. Mi is végigjártuk a pusztai vándorlás 40 éves időszakát. És az Úr megnyitott nekünk is egy új földet, egy ígéret földjét, egy tejjel és mézzel folyó földet. És ez mind itt van az úrvacsorában. Ott van a must, az erjedetlen must, a szőlő, amely Izrael egyik legnemesebb jelképévé vált, hiszen a vadszőlő a legmagasabb olajfákra is felkúszik, és a legmagasabb fákat is legyőzi. És benne van az áldás. Benne van Isten áldásának az ígérete. Testvér, most lehet, hogy meleg van. Lehet, hogy arra gondolsz, hogy milyen melegünk van. Túl kell lássunk a körülményeken, a helyzeten. Nem lehet fáradtan, egykedvűen, rutinból és unalomból venni az úrvacsorát, mert akkor ítéletet eszel, és ítéletet iszol. Mert akkor nem vagy méltó hozzá. Mert akkor méltatlanná teszed magad. Nem hivatalból vagy méltatlan, nem azért vagy méltatlan, mert te rosszabb vagy, mint a többi, hanem azért, mert nem akarsz jóvá válni. Az úrvacsora az azt jelenti, hogy Isten népe között nincsenek jók és rosszak. Lehet, hogy emberi szempontból igen, de az Úr előtt nincs különbség. Az Úr előtt egyformák vagyunk. És benne van az a remény, hogy győztesek lehetünk. Hiszen az úrvacsorában nem csak a halál van benne, hanem a feltámadás is. Ha most vele vacsorálunk, bár nagyon furcsa, hogy mi ebédelünk. De ez eredetileg vacsora volt. És vele vacsorálunk. És ebben a vacsorálásban benne van az, hogy olyanná válhatunk, mint ő. És nagyon érdekes, ahogy Pál megfogalmazza a 26. versben. Valamennyiszer eszitek-e kenyeret, isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek. Testvérek, ha az Úr engem kért volna meg, hogy a szereztetési ígét írjam meg, tudom, hogy ez lehetetlen. Én biztos nem ezt írtam volna. Tudjátok, mit írtam volna? Elmondom. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak a feltámadását hirdessétek, amíg eljövend. És mit ír Pál? Az Úrnak a halálát. Mert az Úr vacsora az Úr halálát hirdeti. De ez a halál nem egy végleges, nem egy befejezett. Ez a halál 3 napon belül a feltámadás irányába fordul. És bizony azon a reggelen, a hétnek első napján, amikor Mária Magdaléna és a többiek elmennek, hogy Jézus septében eltemetett testét elkészítsék a hosszú halálra. Hogy különböző kor szokásainak megfelelő eljárással bebalzsamozzák véglegesen. Persze ez a végleges, ez megint idézőjelben, hiszen ott mindenkinek volt körülbelül két temetése. Először eltemették egy rendes temetésen, majd 3-4 év múlva kiszedték a csontjait, és akkor azt egy ilyen kis csonttartó kis urnába tették, mert annyira kevés volt a hely a temetőkben. És amikor belépnek a sírkamrába, akkor két hatalmas angyalt látnak, és azt kérdezik ezek az angyalok, mit keresettek az élőt a holtak között? Úrvacsorában is kereshetjük az élőt a holtak között? Igen. De az úrvacsorában is kereshetjük az élőt az élők között. Na ez a különbség. Túl tudsz-e látni, testvérem, a halálon? Meg tudod-e látni az Úr asztalától? Egyrészt visszatekintve Egyiptomig, és előre tekintve az ígéret földjéig, noha még a pusztai vándorlás időszakában élünk, túl tudsz-e látni az ígéret földjéig, a tejjel és a mézzel folyó földig? Mert Jézus azt mondta, hogy elmegyek, és helyet készítek néktek. És majd visszajövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Az a kérdés, ez a nagy kérdés, testvérem, fiatal és idős, beteg és egészséges. Nincs különbség közöttünk. El tudsz-e látni Jézus országáig? El tudsz-e látni az Isten országáig? Nem véletlen, hogy Mózesről feljegyezték, hogy 120 éves korában sem homályosodott meg a szeme. Ő látta, amit látni kellett. És Jézus ott lesz majd velünk Isten országába. És Jézus azt mondja, hogy nem iszom a szőlő nekem e terméséből mind a manapig, amíg újonnan nem iszom azt veletek. Milyen csodálatos lesz. Isten országában is lesz úrvacsora. És azt az úrvacsorát maga az Úr fogja kiszolgáltatni. Milyen lesz az a prédikáció? Nem tudom. De hogy csodálatos lesz. Abban biztos vagyok. Ezért mondja Pál a korintusiaknak, próbálja meg magát az ember. Testvér, mit jelent próbálni? Vizsgáld meg magad. És ez az a pillanat, amikor nem a haragosodat kell vizsgáljad, nem a szomszédodat, nem a lányodat vagy fiadat, feleségedet vagy férjedet, noha ők közel vannak hozzád, most önmagadat. Állj az Úr elé, úgy, ahogy vagy. És mondd az Úrnak, hogy világíts át. És ha van bennem rossz, vagy a rossznak valamilyen árnyéka, mutasd azt meg, Uram, hogy tudjak változtatni. Jézus az úrvacsoránál mindig többes számban, vagy Pál az úrvacsoránál mindig többes számban beszél. Itt az egyetlen hely, ahol egyes számot mond. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy vegyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, hogy miközben közösségben vagyunk, mégsem Isten a közösséget üdvözíti, hanem minden egyes embert megvizsgál. És az üdvösség sokszor bennünk dől el, az Istenhez való viszonyunkban, a vele való közösség akarása vagy nem akarása. Formai adventisták nem vágyakoznak Isten országába, mert unatkoznának. Isten nem akar unatkozó embert oda küldeni. Az a nagy kérdés, akarsz-e abba a nagy közösségbe eljutni, ahol náladnál nagyobb bűnösök emberek is lesznek, akik ebben a világi mércével számolva lehet, hogy tőled is rosszabb szinten élnek. De Jézus megváltoztatja őket.
a gondolkodásukat és a te gondolkodásukat.
És lehet, hogy a jobb kimarad Isten országából, mert mindig bíráló, kritizáló, törvényeskedő, a rosszabb, aki több büntet csinált, vétett, eszközölt, az megbánja, elhagyja, és alkalmassá teszi önmaga életét Isten igényének a befogadására. Mielőtt bezárjuk az ige fejtegetését, gondold át, nincs-e olyan dolog az életedben, ami miatt ítéletté válik a kenyér és a bor? Gondold át, nem voltál-e igazságtalan másokhoz, vagy akár önmagadhoz? Nem bántottál-e meg valakit, akár a gyülekezetben, akár a gyülekezeten kívül? Szóltál-e másokról olyan hangon, amely nem méltó az Isten gyermekéhez? Meggyanúsítottál-e mást? Jobb színbe akartad-e önmagad feltüntetni másoknál? Mert ez alkalmatlanná tesz. Okoztál-e ártatlannak könnyet az életben? És mielőtt az Úr szolgája kinyújtja a szent jegyeket, most még van időd. És ez az idő a legértékesebb az életedben. Ez az elkövetkezendő néhány perc, amikor kimegyünk, megmossuk egymás lábát, és alázatosságban fejlődünk. És az Úr előtt megállunk egyenként. És azt mondom, Uram, tisztíts meg engem. Uram, tégy závárt az én nyelvemre. Uram, adj tiszta szívet. Uram, adj tiszta gondolatokat. Záró jelként, befejezésként. Békülj meg Istennel, és békülj meg magaddal, hogy az úrvacsora áldássá, és ne ítéletté váljon a te életedben is. Az Úr kegyelméből. Amen. Amen.